Köszöntöm a hallgatókat itt a Sportértékben, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai adásban ugye a sportérték, illetve hát a műsor elnevezéséhez hűen a sportról, mint értékről fogunk beszélgetni, hiszen kiosztották a legértékesebb sportolóknak járó díjakat idehaza. A rangsort idén is Hosszú Katinka nyerte meg, Szoboszlai Dominik lett a második, aki sajnos lemarad az Európa-bajnokságról, Kapás Boglárka világ- és Európa-bajnok úszónk pedig a harmadik helyen végzett, és két vendégem is van a mai adásban, akikkel meg fogjuk vitatni ezt a listát, és még sok minden más érdekességet. Elsőként itt van velem Sinka Gabi, a Netical Marketing vezetője. Szervusz, üdvözöllek!
Sziasztok!
És a másik vendégem pedig Trunk Tomi, akinek egy igen hosszú titulusa van, a Magyar Marketing Szövetség sportmarketing tagozatának új generációs divízió vezetője, de hát téged könyvíróként, influencerként is talán bemutathatlak. Szia, téged is üdvözöllek!
Szia, köszöntöm a kedves hallgatóinkat!
Hát kezdjük azzal, hogy akkor kijött ez a rangsor. Három nagyon elit magyar sportolóról van szó nyilvánvalóan. Milyen szempontok alapján végezhet valaki a dobogón egy ilyen listán, miket vesznek figyelembe az összeállításkor?
Egy nagyon izgalmas kutatás volt, amit igazából mondhatni már hagyományszerűen csinálunk az MMS sportmarketing tagozatának, hiszen 2019-ben is elkészítettük ezt a listát. Amit a módszertanunkról tudni kell, hogy mi a Netigölnél alapvetően intelligens szövegelemzéssel foglalkozunk, és ez volt a fő eszköz, amit használtunk ehhez a listának az összeállításához is. Ahogy ez a lista alakult, a social listening módszertanát alkalmaztuk. Ez azt jelenti, hogy az interneten minden publikusan elérhető tartalmat mi begyűjtöttünk és elemeztünk, viszont nem csak mennyiségi szempontból, szóval nem azt kell gondolni, hogy Hosszú Katinka azért végzett első helyen, mert róla beszéltek a legtöbbet a social médiában, vagy őt említették a legtöbbször a cikkekben, hanem azért is, mert a tartalmi szempontból igen pozitív volt a megítélése. És talán ez az, ami a plusz izgalmat adja ezekben a kutatásokban, és amely válasz is a kérdésedre, hogy egy ilyen top listára nem csak akkor lehet felkerülni, hogyha valaki objektív szempontból remek sporteredményeket ér el, hanem akkor is, hogyha a közbeszéd, a megítélése, mint sportember, vagy akár mint magánember is pozitív az adott sportolóról, vagy sportcsapatról.
És akkor ezt kifejezetten úgy lehet vizsgálni, hogy mennyi like érkezik egy posztjára, a kommentek között mennyi a pozitív és mennyi a negatív hozzászólások aránya?
Igen, mi ezt igyekszünk elég szofisztikáltan vizsgálni, szóval természetesen benne vannak a lájkok, a megosztások, a további emoji reakciók is, viszont magának a szövegnek a polaritását is vizsgáljuk, elemezzük azt, hogy milyen érzelmek fedezhetők fel az említésekben expliciten, szóval ha valaki lehet, hogy nem nyom lájkot, de oda írja azt, hogy gratulálok, imádlok, csak így tovább, az egy tök pozitív tartalomnak és visszajelzésnek mondható, és mi ezeket is figyelembe vesszük, ezeket is osztályozzuk, és a módszertan a végeredményben ezeket arányosítva veszi figyelembe. És amit talán az előbb kifelejtettem, de még szorosan hozzákapcsolódik, hogy azt is megnéztük, hogy az egyes social media csatornákon hány követője van ezeknek a sportolóknak, illetve sportcsapatoknak.
Egy kicsit akkor itt felmerül a kérdés, hogyha valakinek nincs nagyon aktív közösségi média jelenléte a mai magyar élsportolók közül, gyakorlatilag majd, hogy nem labdába sem rúghat egy ilyen legértékesebb sportolókat rangsoroló listán?
Én azt gondolom, hogy aki szeretne nem csak sporteredményei alapján kitűnni a sportolók közül, annak elengedhetetlen, hogy egy aktív social media jelenléttel rendelkezzen. Ez főként azért is igaz, mert így az utóbbi egy év ráerősített arra, hogy ha nincsenek meccsek, közvetítések, akkor a sportolóknak még inkább leszűkül a lehetősége, ahol tud kommunikálni a követőivel vagy a szurkolókkal.
Hát amerre a trend már az elmúlt években egyre inkább mozdult, és most ez a Covid-ere persze erősítette, hogy Gabi is mondta, hogy már nem csak azt számít, hogy egy adott sportoló a pályán, vagy ugye a teljesítmény mezőjén hogyan teljesít, hanem egyre kíváncsiabbak az emberek arra is, hogy mi van a pályán kívül, így hát természetesen egyre inkább elengedhetetlen a közösségi média használat. Ugye ez az Awards is azért is jött létre egy nagyon nagy okból, hiszen edukálni is akarjuk a fiatalokat, és minél jobban felhívni a fiatal sportolók figyelmét arra, hogy igazán értékeljük és díjazzák ezek a szervezetek azt, hogyha egy sportoló felelősen és tudatosan és nagyon pozitívan használja a felületeit, és ennek meg is van természetesen az eredménye. Gabiék egy nagyon forradalmi módszerrel dolgoznak a Netigölnél, úgyhogy egy szuper lista jött létre, és ami idén szintén izgalmas volt, hogyha már itt ugye a sportokról beszélünk, hogy ami még inkább ebbe a közösségi média fókuszált irányba viszi ezt a teljes tematikát, hogy már a legértékesebb e-sportolót is díjazták, akiben Molnár Gabó lett. Tehát egyre inkább azt lehet látni, hogy egyre jobban kombinálik a teljesítmény, és hát ez a teljes szórakoztatás, hiszen minden sport, ahogy az elmúlt időszakban, mert a futballvilágban is nagy hullámokat csapott, azért mindenki kezdi észrevenni, hogy minél inkább entertainment és szórakoztatás irányba kell vinni a sportágakat, és ezt kell persze kiegyensúlyozni, hogy ennek hol van a legpozitívabb középuta.
Ez érdekes, egyébként itt rengeteg aspektusról fogunk beszélgetni, de vajon a sportolók úgy gondolkoznak, hogy ők szeretik ezt csinálni, tehát szeretik megmutatni magukat, akár a személyesebb oldalukat is a közösségi médiában, vagy egyszerűen rájönnek arra, hogy szponzorok számára sokkal jobban eladhatók, hogyha van egy nagy követőtáborral rendelkező közösségi média oldaluk.
Szerintem, amikor az első nagy változás volt ebben, és ez először a nagyobb hangsúlyba került, akkor természetesen minden sportolónak más volt. Tehát akkor nagyon sokszor még menedzsment csapatok vették át ezeket a teljes közösségi média használatokat, és ahogy egyre inkább az én generációm kezd egyre jobban belépni a felnőtt sportok világában, ugye én is felnőtt válogatott altasi síelő is vagyok, úgy egyre inkább lehet azt látni, hogy ez egyre természetesebbé válik, és ezek a sportolók, ezek ugye a hétköznapi személyes közösségi média használatukat, ami már jelen van, azt viszik át aztán egy ilyen felső kategóriába, tehát hogyha bármilyen sportot megnézzünk, akár kosárlabdát, ahol már a fiatalabb játékosokat annál inkább, tehát a profiukon annál inkább látszik, hogy saját maguk kezelik, mert nem menedzsment csapatok vannak természetesen mögötte, egyre jobban ez az új generáció kerül a fókuszba, és itt fontos az, hogy aztán edukáljunk, hogy ami tartalom kimegy, az aztán pedig olyan legyen a személyes oldalról is, ami egy pozitív képet ad, és pozitívan építi a sportolókat.
Akkor részben itt meg is válaszolod ezt a kérdést. Ja, bocsánat, csak még ehhez annyit, hogy akkor tényleg az a jellemző, hogy a sportolók ezt abszolút saját maguk készítik a tartalmakat az online felületekre, és még nincs egy menedzsment tag sem, aki legalább ellenőrzi azt, hogy ez most kimehet, vagy sem?
Hát persze, azért ez egyrészt nagyon-nagyon változó, másrészt pedig ugye azt lehet látni, hogy itt van ez az új generáció, akiket a digitális benszülötteknek is neveznek minket, szinte ez a közösségi média általánosítás nélkül, de azért alapvetően egy egész nagy hétköznapi és természetes részt vett ki az életünkből. Na most úgy, ahogy mi mondjuk van egy fiatal sportoló, aki eljut egy fiatal magyar futballista, aki eljut már egy olyan kategóriába, ahol mondjuk már profi sportolónak lehet venni, de mondjuk nincsen egy hivatalos szerződése az egyik nagy világvezető sportszermárkával, akkor egy ilyen sportoló az persze egy nehéz helyzetbe kerül, hiszen az, hogyha csak aznap reggeli jó outfitjét, egy szettjét ki akarja tenni, amit lefotózott, akkor ott már egy ilyen dilemmában van, hogy ugye ez alapvetően most már egy szerződéshez kötött dolog lenne, na most itt akkor hol van a határ? Természetesen nagyon fontos, hogy itt a menedzsmentek, és ugye ezért is szuper, hogy például Dudás Hunoréknak egy óriási szerepe van ebben a teljes marketing szövetség sportmarketing tagozatának a díjában, hiszen nagyon fontos, hogy legyenek attól függetlenül, hogy ez már egy természetes dolog az új generációnak, olyan menedzsmentek, akik ezt persze koordinálják, odafigyelnek, és hát ahogy mondtam, már harmadszorra is edukálnak. Tehát egyrészt magunk is csináljuk, de azért nagyon fontos, hogy legyen egy odafigyelés feljebbről is.
Gabi, előbb beléd folytottam a szót.
Több dologhoz is szeretnék visszakapcsolni. Az egyik az, hogy nem elég az a márkáknak sem a szponzorációnál, hogyha valakinek rengeteg követője van, mert valójában nem ez az igazi mérce, hogy 100 000 vagy 50 000 követik, hanem hogy milyen annak a követői tábornak az összetétele, és milyen az engagement. Ezért, és ebből fakadóan érdemes, hogy ez az elköteleződés, vagy ez a kötődés, ami az adott sportolóhoz, vagy már a sportolónak a márkájához köti a rajongókat és a követőket. Illetve amit még említettetek az előbb a tartalom, illetve a tudatosság szempontjából, azt emelném ki, hogy nem lehet ez csak úgy kapkodva. Hiába mondjuk azt, hogy fiatal az ember, és ezt muszáj csinálni, ehhez kell egy szakértő, egy profi, hiszen az engagementet, ezt az elköteleződést is csak úgy lehet építeni és növelni, hogyha tudatosan tervezi az ember, hogy milyen tartalmakat oszt meg magáról a social médiában, milyen márkákkal dolgozik együtt, ez oda-vissza működik, szóval ez nem csak úgy néz ki, hogy kitalálja egy márka, hogy én nagyon szeretnék ezzel a sportolóval dolgozni, azt a sportolónak is értékelnie kell, hogy ő szeretne azzal a márkával együtt dolgozni. Ő tud-e azonosulni például a többi sportolóval, akit szponzorálnak a márkák, és ezért hangsúlyozom a tudatosság, illetve a szakértői szerepet vagy pozíciót, mert pontosan. Szerintem nem elvárható, és senki sem várja el a sportolóktól, hogy valaki, aki nem tudom, napi 10-16 órában azzal foglalkozik, hogy remek sporteredményeket érjen el, még ahhoz is értsen, ami igazából egy külön terület, ugye a social media management, a marketing és a kommunikáció. Ezért szerintem a márkák, én is úgy látom, hogy ezt felismerték profin, hogy erre kell egy külön szakember, aki ezzel foglalkozik, tanácsokat ad igazából a sportolóknak, és működteti akár ezeket a social media oldalakat is. Persze mindezt úgy, hogy személyessé teszi azáltal, hogy azt a képet az adott sportoló rakta ki, ő írta meg mellé a szöveget, vagy ez egy nagyon izgalmas és komplex kérdés.
Ugye már nagyjából egy 10 éve használjuk ezt az influencer kifejezést, akkor még újszerűnek hatott, most már eléggé elcsépelt is akár, de mondjuk egy hosszú Katinka nevezhető-e influencernek abban az értelemben, ahogy elkezdtük ezt a szót használni annak idején, mint mondjuk akár, amit nem tudom, Dancsó Péterre aggattunk még évekkel ezelőtt.
Hát ez egy érdekes kérdés, mert ahogy te is mondtad, tehát maga az influencer kifejezés az alapvetően most már hát nagyon leegyszerűsödött. Ugye mindent egyszerűsíteni próbálunk, és ez ugyanígy sikerült a kifejezésnél is, de alapvetően, hogyha úgy nézzük az influencernek az eredeti jelentése, vagy amit igazából akart, az egyszerűen ez egy összefoglaló név olyan embereknek, akiknek van egy elérése, van egy közösségi média elérése, úgyhogy alapvetően úgy is nézhetjük, hogy igen, alapvetően a szószoros értelemben, anélkül, hogy ehhez most, ugye az influencer szó sajnos egész sok negatív érték, mert kötődött az elmúlt időben, de hogyha teljesen csak az objektív jelentését nézzük az influencer szónak, alapvetően ez egy használható pont, tehát hogy ez igazából egy igaz megnevezés, a Gabi is egyetért velem.
Én egyetértek, sőt, még azt is hozzátenném, hogy talán Hosszú Katinka, illetve a sportolók előbb voltak influencerek, mint hogy mi elkezdtük volna ezt a kategóriát rájuk aggatni, hiszen hogyha meg tisztán vesszük az ő sportolói értéküket és a sportolói sikereket, amiket ők eddig is képviseltek, és azt az életmódot, amit folytattak, szerintem már azzal igazából általánosságban mondhatni, hogy akár milliók életére hatással lehettek, hogy elmentek sportolni, egészségesebben táplálkoznak, egészséges ebben, nem tudom, tervezik a mindennapjaikat. Szóval igen, én szeretném mondani és inni, hogy Hosszú Katinka, illetve sok más sportolóra is teljes joggal mondhatjuk azt, hogy influencer. Itt már ugye belekanyarodunk abba, hogy akkor ki az, aki sportinfluencer, ki az, aki beauty influencer, és akkor külön választhatjuk a különböző kategóriákat, de igen, teljes értékű influencernek nevezhetünk a sportolókat is.
Beszéljünk egy kicsit a pénzről, hogy mennyire monetizálható egy ilyen óriási követőtáborral rendelkező akár Instagram profil, és ez egy másik gondolat, hogy azért a sportinfluencer kicsit annyiban más, hogy azért nem minden harmadik posztjuk hashtag ad, és annyira, tehát nem ilyen formában zajlik ott a pénzmozgás, hogy egy cég megkeresi az influencert, hogy kérlek néhány sztorit lőj már el, meg néhány képet kattints már el ezzel a termékkel, hanem ott az talán másféleképpen monetizálható egy sportul esetében. Hogy néz ez ki?
Ez a kettő már erősen összefügg, tehát ahogy már az előbb említettem, ugye alapvetően a közösségi média attól került most még inkább fókuszba, hogy amikor nem voltak klasszikus meccsek a Covid alatt, akkor még inkább a storytelling, még inkább a hiteles történetmesélés a középpontba került. Így tehát már ugyanúgy évekkel ezelőtt ez a szponzorációs folyamat beleívódott a közösségi média világába is, tehát szerintem ez most már teljesen természetesen
de akkor mondjuk egy szponzornál az nagyon fontos, hogy legyen nagy online követőtábor a sportolónak, és akkor az egy ilyen rávezető szempont, hogy akkor áll be a sportoló mögé?
Na hát innentől válik ez a kérdés igazán érdekessé, mert Gabiék is ugye úgy kutatnak, hogy itt most csak nem arról van szó, hogy hány ember követ valakit, nem csak a klasszikus számokról beszélünk, hanem az, hogy ez a valaki egyrészt milyen értéket képvisel annak a valakinek, milyen megítélése van, sőt, még egy jó megítéléssel sem biztos, hogy valaki annyira meg tud mozgatni embereket, mint valaki más, akár egy kisebb követőtáborral, de mondjuk egy hiteles megjelenéssel. Tehát, hogyha erre mondom azt, hiszen nagyon fontos az edukáció, és az, hogy alapvetően legyen egy guideline sportoló, de ettől függetlenül szabad kezük legyen akár a posztoláson, hogyha persze belefér az idejükbe, és itt teljesen egyáltalán nem egy negatív dolog, egy nagyon pozitív dolog persze menedzsmentekkel összedolgozni, és itt tanácsot kérni, ez egy nagyon példás és követendő dolog, de nagyon fontos az, hogy a sportolók hitelesek tudjanak maradni, főleg, hogyha egy ilyen, ugye erről az új generációról beszélünk, akiket most már el kell érni, akikre egyre inkább azt mondjuk, és azt mondják a kutatások is, hogy mi egyre jobban átlátjuk a reklámokat, a hirdetéseket, hogy mi hiteles, és mi nem hiteles. Tehát, hogyha megnézzük például LeBron Jamesnek a nagy kosárlabda játékosnak, aki különben persze egy idősebb játékos, tehát ő már 38 éves, ugye? Még ő is egy olyan szinten személyes jelleggel vezeti a közösségi média platformjait, beszélünk itt akár Instagramról, akár Twitterről. Most ez persze egy külföldi példa, de hát akár az NBA egy tök jó példa erre, hogy ott minden képnél valamilyen saját rap idézet, saját sztori van megosztva, úgyhogy ezt a kettőt nagyon jól kell kombinálni, és akkor így lehet egy márka számára érdekes egy sportoló. Tehát itt ez egy ilyen teljes spektrum jött létre, hogy benne van az, hogy egyrészt milyen teljesítmény nyújt egy sportoló a pályán, másrészt mit mutat meg magából a pályán kívül, azon belül hányan követik, azon belül mit képvisel, azon belül persze kikkel működik együtt, úgyhogy itt ezért szerintem csodálatos ez, hogy a sportmarketing tagozat ezt díjazta a Netiquette-el közösen, mert ez egy olyan nehezen kibontható rendszer klasszikus gondolkodása, hogy ide tényleg hát zseniális kutató munka kell.
Egyébként Gabi, a szponzorok száma visszaesett az elmúlt időszakban, mert ebben a műsorban is sokat beszéltünk arról, hogy azért nyilvánvalóan a cégeket érintette a járványhelyzet, szóval valószínűleg, hogyha költségeket kell lefaragni, akkor megnézik a szponzoráltakat, és esetleg ott eshet valaki áldozatául ennek a nehezebb gazdasági helyzetnek.
Effektív mi szponzorációs tartalmakat ebben az esetben nem elemeztünk külön, így nem szeretnék tippelni, így saját tapasztalatot, meg saját meglátásokat tudok mondani, hogy nyilván a marketing budget az sok esetben lecsökkent, főként úgy, hogy a sportversenyeknek a száma is csökkent, de mivel erre nincs exakt információ, így nem biztos, hogy erről most szeretnék nyilatkozni, ennyit tudok elmondani, hogy igen, biztos, hogy csökkent és változott, de mi ezt nem kutattuk ebben az esetben, így nem szeretnék félrevezetni.
Még itt hozzátenném, hogy itt érdekes szerintem hozzátenni azt, hogy például ehhez kapcsolódva is díjazta most külön ugye a sportmarketing tagozat ezen a díjátadón a hűségdíjat is, tehát hogy kik voltak azok a márkák,
akik
ebben az időszakban is kitartottak a sportolóik, a csapataik mellett, és ugye ez annál inkább épít egy hiteles és hosszú távú együttműködést. De visszaadom a szót, visszaadom a labdát, Gabi.
Csak a reklámköltések, illetve a reklámkontentek fogyasztói oldalára szeretnék egy gondolatot elmondani, hogy pont a transzparencia miatt már a fogyasztóknak, illetve a szurkolóknak is egyre inkább nő az igénye arra, hogy ezek ami reklámposzt vagy szponzorált tartalmaz, egyértelműen jelezve legyen. Szóval nem csak nyilván a szabályozások miatt kell ezt a social media bejegyzésekben közzétenni, hashtagben vagy kiírni, hogy szponzorált tartalom, hanem sok esetben látunk egy-egy poszt alatt is, amikor véletlenül felbukkan egy olyan márka egy képen, ami nem szponzorált tartalom, hogy elkezdenek a követők kétkedni, vagy kérdéseket feltenni, hogy akkor ez most reklámnak számít, vagy sem, pedig úgymond csak egy teljesen neutrális bejegyzés lett volna akár arról, hogy hol vacsorázik az illető, vagy nem tudom, milyen cipőben ment kutyát sétáltatni.
Na hát ez az igen.
Igen, ez amúgy nagyon érdekes, hogy az embereket érdekli, hogy mi van a sportolóval a személyes életében, de azért inkább neutrális területeket kell megmutatni, mert például, hogyha egy sportoló egy politikussal fotózkodik, akkor az már ki tudja verni a biztosítékot rendesen.
Igen, a másik pedig az, hogy ezeknek az egyensúlyát megtalálni, mert hiába lehet egy tartalom, egy szponzoráció hiteles, és hiába passzol a sportoló által képviselt értékekhez, hogyha egy hírfolyamban csak olyan bejegyzéseket látunk, ami 90%-ban csak szponzorált tartalom, az nem fogja érdekelni a követőket és a fogyasztókat, mert akkor pont elveszíti a saját hitelességét. Igen. Ezeket egyensúlyban kell tartani, hogy mi az a személyes hangvételű bejegyzés, ami akár arról szól, hogy mennyi nehézséget okozott az adott sportolónak, hogy nem tudott a tavalyi évben sportversenyre menni, mekkora lelki erő kellett ahhoz, hogy ezen átlendüljön. Olyan bejegyzések, amiknek a tartalmával a követők is tudnak azonosulni. Viszont nem szabad megfedkezni a szponzorált tartalmakról sem, és ezért kell ezt okosan és tudatosan építeni és használni.
Csak annyit akartam még ezt hozzátenni, hogy az pedig szerintem nagyon pozitív látni, hogy a márkák egyre jobban felismerik azt, hogy igenis, ebben is van a jövő, és már nem csak a klasszikus sportszponzorációkat vagy messzponzorációkat lehet relevánsnak látni, hanem ugyanúgy a közösségi médiára is egy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek. Sőt, ugye, amikor arról beszélünk, hogy a közösségi médiára nagy hangsúlyt fektetnek, akkor leginkább azt lehet látni, hogy a sportolóra, mint egyéniségre fektetnek hangsúlyt, és benne bíznak, és őt támogatják. És ugye én is például, én egy válogatott síelő vagyok, és persze van emellett egy nagy követő táborom, alapvetően a YouTube csatornámból, de most sok más aktivitásomból, és azt lehet látni, hogy például nekem is a nagyobb szponzoraim, ugye ezt nagyon pozitívan élik meg, és nagyon nyitottak arra, hogy ezt a kettőt így kombinálni lehessen. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó irányba megy így a világ, főleg azzal, hogy az új generáció egyre jobban, ahogy mondtam, belép ebbe a világba, és még jobban felrelze ezt a területet.
Hát az időből kifutottunk, de én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Itt az elmúlt percekben Sinka Gabi, a Netical marketing vezetője volt az egyik vendége, a másik pedig Trunk Tomi, a Magyar Marketing Szövetség sportmarketing tagozatának új generációs divízió vezetője, aki, mint megtudtuk, válogatott síelő is. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltatok.
Köszönöm a meghívást. Sziasztok!
Sziasztok!
És ennyi fért a mai sportértékben, én köszönöm szépen a figyelmüket. Mezei Dánielt, illetve Imre Lőrincet hallották a mai adásban. Jövő héten is jelentkezünk majd hétfőn a 17 órai hírek után. Vigyázzanak magukra, minden jót kívánok, és jó szurkolást az EB-n, viszont hallásra!